Köszöntünk minden résztvevőt a mai éjszakai virasztáson, és köszöntjük a kedves rádió hallgatókat is. Február hónapban van Valentin nap, nem erről fogunk beszélni, mert sok csali van benne. Már hallottam olyant így ennek alapján, ugye, hogy megnősültem, de hirtelen az esküvőn szerelmes lettem egy fiatal lányba, akit láttam, milyen szépen táncol. Tehát ezek egy kicsit ingataggá teszik az ember, de azért nem kell megszüntetni, mert megvan a maga rendeltetése. A farizeusok Jézusnak egy kérdést tesznek fel. Elszabad az embernek valamilyen okból bocsájtani a feleségét? Jézus így felelt. Nem olvastátok, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette az embert? És azt mondta, ezért a férfi elhagyja apját, anyját, feleségével tart, és egy test lesz a kettő. Most már többé nem két test, hanem csak egy. Hát, kedves testvérek, ennek úgy nagyon mély jelentősége van. Ja, igen, és tovább folytassa. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét. Elég gyakran kapunk segélykérés kiáltást házassági problémákra. De hogy előről kezdeném, azért, mert manapság elég fura dolgok történnek olyan országokban, amelyek valamikor nagyobb rész keresztények voltak, és a keresztény igazságokat vallották. Amikor azt mondja az Úr, azt mondja a Szentírás, ugye Jézus, hogy kezdetben az ember férfinak és nőnek teremtette, kezdetben Isten a férfinak és nőnek teremtette az embert. Lássuk, hogy ezt máma mennyire megpróbálják támadni, és megpróbálják ezt elformálni, deformálni, vagy jobban mondva. Visszaemlékszem a tavaly, úgy olvastam valahonnan, hogy az ENSZ-ben már 71 nemet tartanak nyilván. Tehát a kettőből már 71-et csináltunk, vagy 72-t, haladnak minden esetre. Egyszerűen azért lényeges, hogy lássuk annak a gyökerét, ami miatt a sötét erők tudnak hatalmaskodni az emberek fölött. Mert mindaz, amikor Isten igazságától eltávolodunk, hamis igazságok, okoskodások vagy butaságok jönnek be az ember életébe. És a házasság az a férfi és a nő között érvényes. Tudom, hogy az emberi jogok, és nagyon érdekes kifejtéseket hallottam, egy kedves hölgy, biztos, hogy sok van ilyen, amely elmondta, hogy az a szeretet jegyében, mert Isten a szeretet, és a szeretet jegyében nem gond, hogyha a férfi férfit kedvel és a nőnőt kedvel. Hát vannak ilyen érzelgős szerelmi megnyilvánulások, amelynek nem látom helyesen az alapját. Egyszerűen azért, mert legalábbis így visszavezetve a gyökerekig, azt látom, hogy a halál Istenének a kötelékei. Visszaemlékszem, egy fiatal emberrel beszélgettem, aki ott Európai Tanácsnál van, és úgy rám lépett, hogy mi az, hogy nem fogadom el az egyneműek házasságát, meg ehhez hasonlók, miért vagyok ellene. Mondtam, hát úgy, hogy ellene vagyok, nem tudok ellene lenni, mert én tiszteletbe tartom a szabad akaratot. Viszont igen sem tudok mondani rá, mert látszik a gyökere ennek. Nem veszük észre, és akkor hoztam példát neki, hogy kedves barátom, fiatal ember volt, 30 valamennyi, kedves barátom, gondolkoztál-e azon, hogyha úgy extrém esetként mindenki úgy döntene, hogy férfi a férfival élne, és nő a nővel, mi lenne az emberiséggel? Egy generáción keresztül kihalna. Elég sok mindent teszünk azért, hogy az emberi faj pusztuljon, megkezdve ugye az abortuszoktól befejezve az eutanáziáig. És érdekes módon sokszor a szeretet jegyében, Isten elfogadásával, Isten akaratában, és sok zűrzavart engedünk be, és akkor olykor csodálkozunk, hogy miért van annyi bajunk, mármint földrengések, árvizek, szárazságok, különböző viharok, meg egyebek. Ugyanis ott, ahol lehetőséget adunk a démoni világnak kibontakozni az emberi gonoszságon keresztül, ott munkálkodik a gonosz. Lévén, hogy a földet Isten ránk bízta a teremtésnél fogva, ezért mi vagyunk a felelősek azért, ami történik a földgolyon. Mi emberek. Ami elszakadásunk Istentől segíti a sötét erőket, hogy uralják a földet. Az Istenhez való fohászkodásunk, oda való tartozásunk, a ráfigyelésünk pedig segíti, hogy Isten kegyelme nyilvánuljon meg. Valaki mondta, hogy hát ez nem valós, ez nem összeköthető. Szentírásból hoztam példát a zsidó nép történetéből, hogy mindig, amíg hűségesek voltak Istenhez, addig mindenben jól voltak. A háborúkban, meg bármiben, hogy eltávolodtak, automatikusan jöttek a csapások, rabság, meg egyebek. Amúgy lássuk, amint Jézus egy alkalommal ugye a tanítványaival hajoznak a genezáreti tón, de mivel, hogy fáradt, lepihent, ugye a Szentírás a hajó hátsó felében. Vihar támad, és a tanítványok megijednek. Kapkodnak valószínű, hogy próbálnak mindent megtenni, hogy ne süllyedjen el a hajó. Majd felébresztik az urat, hogy Mester, nem törődsz, elveszünk, téged nem érdekel. És nagyon érdekes, amit Jézus tesz. Nem azt mondja, a mindenit neki, hogy elfelejtettem, hát még nem szóltatok hamarabb, hát ember, hát kérdő valamit csináljunk, hát nem. Egész furcsán nyilvánul, meg főleg a mai ember számára. Parancsol a viharnak, és a tenger elcsendesedik, és szól az ő hűséges tanítványaihoz. Ti kicsiny hitűek, meddig kell még köztetek maradjak? És itt van a gondunk mai keresztényeknek, ebben a kicsiny hitűségben, amelynek következtében minden sötét erő megnyilvánulhat, mondhatnánk, vágya tetszése szerint. És innen tudnánk tovább menni ehhez a kijelentéséhez, amikor azt mondja Jézus, hogy ezért a férfi elhagyja anyját, apját, feleségével tart, és egy test lesz a kettő. Hogyha arra gondolunk, hogy a vállóperek száma mennyire nagy jelenleg, hogy 50% körül mozog azoknál, akik összeházasodnak. Ezen kívül vannak azok a baráti kapcsolatok, amelyet hát a résztvevők úgy vesznek, mint házasság, mint férj és feleség, viszont ez csak olyan összeállása. Mi a különbség a házasság és az összeállás között? A házasságban Isten színe előtt örök hűséget esküszünk a házastársunknak, és felvállaljuk minden magatartásával, minden gyöngeségével. A baráti kapcsolatnál ott már nincs ilyen kötelezettségünk. Ott legtöbben, ahogy így beszélgettem ilyen emberkekkel, úgy a szabadságról beszélnek, hiszen emlékszem, egy alkalommal egy úriember keresett fel, és mondta, hogy hát valamit nem ért meg, hogy történhetett ilyen. ő nem akar ilyen feleséges dolgot, dologba belemenni, mert nem lássa ennek értelmét. Úgy lássa, hogy az emberi szabadságot azt tiszteletben kell tartani bármilyen szinten. Mondom, de mi történt? Hát azt hiszem 17 vagy 18 éve volt egy, évig volt egy élettársa, és semmi előjel nélkül egyik napról a másikra elköltözött, ott hagyta. És mondtam, kedves uram, ne haragudjon. Az előbb tetszett emlegetni, hogy az ember a szabadságát meg kell tartsa. Gyanítom, önök azért nem házasodtak össze, mert egymást tiszteletben tartották. Igen, mi nagyon tiszteltük egymást, nekünk nem volt, és ott kifejtette nekem az ő véleményét és hozzáállását. És mondtam, tetszik látni, kedves uram, hogy el van tévedve. Ez a kedves hölgy élt a szabadság jogával. Nem? Nem ezért nem házasodtak össze? És ennek a szabadságnak a jogán keresztül elment és keresett egy másik embert, aki szintén szabadságban él. Hát imádkozzak, hogy jöjjön vissza. Mondom, nem tehetem. Együtt élésért nincs jogomba imádkozni, mert Isten akarata ellen van. A házasságért igen. Egy másik kedves hölgy mondotta, hogy hát a barátja csak akkor veszi el, hogyha gyermekáldásban részesíti, de valamiért nem lett gyermeke. Úgy néztem, és mondtam, hogy el tudja gondolni, hogyha indulásban ilyen feltételei vannak a barátjának, később még mit fog kérni, mit fog csinálni, kihez megy hozzá? Ilyen elvárásos, igényes emberhez? Tényleg ez a szeretetének a megnyilvánulása? És vannak ilyen érdekes kondíciók ugye a házasságra, elég egész a vagyonig, hogy ki mennyit hoz, és hogy, és közös lesz-e, vagy nem. De térjünk csak vissza a másik részére, a vállásokra. Valami furcsa, valami nem érthető, hogyha az ember normálisan és logikusan gondolkodik, hogy Isten előtt ketten egyek lesznek, és mégis az emberi döntés érvényesül az életükben, mert elválnak. Miért van ennyi vállás? Kedves testvérek, a válasz erre egyszerűen az, hogy az esküvők csak szertartások. Majd utána jönnek ugye a úgynevezett estebédek, vacsorák, vagy nem tudom milyen ünnepi dolgok. Nincs kifogásom ellene, nem rossz, meg kell ünnepelni a fiatalokat. Ennek a célja általában az adakozás, az adománya a fiatalok számára, ami olykor gondot okoz, ugye, mert hát az enyémek többet adtak, mint a tiédek, az én násznagyom 100 lejl is többet adott, mint a te násznagyad, és akkor nekem több rokonságom volt, és akkor nekem több jogom van, és akkor itt kezdődnek már a megosztottságok. Az is érdekes megfigyelni, hogy általában, hogyha van akár itt vagy a hallgatóság között valaki, aki együttélésben volt a párjával, és akkor úgy döntöttek, na hát most már 10 évet együtt voltunk, akkor most már házasodjunk össze. És elmondják, hogy hát az a 10 évet azt el lehetett tűrni, voltak koccanások, de mióta megesküdtünk, hát azóta vége. Azóta olyan veszekedések vannak, hogy állja a helyét. Természetes és úgymond normális bizonyos szemszögből. Ugyanis azt mondja Jézus, hogy ha ketten vagy hárman egyetértve kértek az atyától, az én nevemben megadom nektek. Na most ahhoz, hogy egyetértve kérjek valakitől Jézus nevében, vagy az atyától Jézus nevében, a legmélyebb egység az, amit Isten megáldott, és amelyet itt azt írja, hogy ketten egyek lesznek. És az ördög nagyon jól tudja, hogyha egy házasság sikeres, hogyha egy házasságban a házastársak valóban egységben vannak, akkor az a kérés meghallgattatik. Ezért támadja úgy a gonosz az egységet, hogy ne tudjanak összeházasodni, vagy ha összeházasodtak, akkor ne tudjanak abban az egységben maradni, amelyre Isten hivatkozik, amelyre Jézus hivatkozik. De mi az, hogy nem tudunk megmaradni mindannak ellenére, hogy Isten színe előtt kötöttük ezt a szerződést, Isten színe előtt vállaljuk fel egymást, Isten színe előtt tesszük le az esküt. Kedves testvérek, úgy látom, hogy itt ott van a gond, hogy ezek az eskük úgymond külsőségé váltak. Azok a felvállalások, amelyet megígérünk, azok előírt szövegek elmondása, fölmondása, kimondása. És nincs meg benne az a valóság, amelyben tényleg felvállaljuk egymást. De azért nincs meg, és nem tud megmaradni, mert az a lényeges része a házasságnak, amelyben Istent bevonom az életembe, kettőnk életébe, az igenünkkel, hogy meg tudjon tartani egységben. Nagyon sok ilyen ígéretes házasságot láttam, ugye, hisz egy kicsit régebb születtem, és egy pár, hogy visszaemlékszem, akik úgy nagyon komolyan vették, és nagyon ígéretes házasságot láttak a jövőjükbe. Egyik alkalommal beszélgettem egy fiatal hölgyel, és mondta, hogy hát most már el van jegyezve, és megy férjhez. És kérdeztem, és a leendő férj, az ki az, mi az, hogy láttad, milyen ember? Hát tudod, hogy csak úgy van, mint én, és azon búzgolkodunk, mindkettőnknek az a szándéka, hogy soha életünkben ne veszekedjünk. Jaj, nagyon örültem. Mondtam, ez egy nagyon komoly szándék. Kérdeztem, hogy de imádkoztatok-e ezért? Ne, hát nem, neki a vallás nem fontos. És valóban összeházasodtak, ugye, és kézenfogva jártak, keltek. Hát úgymond legalábbis kívülről úgy láttuk, hogy békében élnek. Majd egy alkalommal, amikor a férj megkapta a fizetést, éppenséggel az egyik munkatársának születése vagy névnapja volt, az meghívta egy pohár sörre. Elmentek a jó páran a munkatársak, elkezdtek mulatozni, és elég sokáig tartott a mulatozás. Annyira, hogy ugye a józanság el is ment otthonról. Majd amikor a férfi hazaért, felesége nagyon türelmetlen volt, mert ilyen soha nem csinált mióta házasok, hogy kimaradjon, vagy ne mondja meg, hogy ne, ma később jövök, hogy ehhez hasonló. Egyszerűen úgy felfort belőről, hogy amikor a férj hazaért, úgy éjfél fele, keményen kifogadta. És a férfi abban a sunkban, amelyben volt, úgy nézte, hogy mi. És akkor egyet beakasztott a kedves feleségének. Az beesett a szekrény mellé, majd elkezdett sikítozni, kiabálni. Férj kapta a fejszét, nekiállt, és a butrot feldarabolta, nem azért, mert nem volt tüzelőjük, azért, hogy mutassa meg, hogy itt ki az uraházba. És elváltak. És hányan válnak el, akik eldöntik nagyon szépen és nagyon hűségesen, hogy mi nagyon jól fogunk élni. Mert az, aki ezt meg tudja tartani, az nincs jelen az életükbe. Olykor sajnálom fiatal házasokat, felkészítőre is járnak, de nincsenek hitre vezetve, hogy valóban az Istenbe vetett hit által tudjanak egységben maradni, békében, egyetértésben és szeretetben. Sok mindenre oktassák általában, meghívnak akár pszichológusokat, vagy idősebb házastársak, ami mind jó, tehát nem rossz, ez nem rossz, ne legyen félreértve. De egyiknek sincs hatalma az embert békében tartani, csak a békesség Istenének. Ha egy házasságban nem vonom be a mindenható Isten jelenlétét, hogy ő uralja az érzelmeimet, a gondolatvilágomat és képzeletemet, akkor könnyen kikapcsolhatok. Könnyen változhatok, mert azok az erők, amelyek megpróbálják megosztani az emberi szívet, azoknak van hol behatolni. És nincs, aki ellenálljon. Mert ezeknek a sötét erőknek csak egyedül hitben lehet ellenállni. De ha fiataljaink nincsenek, vagy akár idősebbek is, nincsenek hitre vezetve, akkor nincs, ami megtartsa. Nem rossz a jó szándéka. Egy másik házaspára emlékszem, akinek úgy tűnt, hogy valamit felfogott a dolgokból, és ezért azt mondta, hogy ő somjón fogja tartani az esküvőjét. Azért, mert ott van a szűzanya, és akkor megkérte, hogy a násznép legyen vele, és megcsinálták a keresztutat. Nem mindenki. Szép dolog volt, nagy boldogsága. Egy a gond, hogy ebből a keresztútból nem maradt meg az, amiért ezt megtették. A mindennapi dolgok ellekedték a figyelmüket, és kimaradt az Úr a házasságból. És egy pár év múlva szintén, úgymond, vállásba végződött. Egy kedves munkatársam szintén elmondotta nekem, hogy ő nem akármilyen házasságot akar, ilyen ideiglenést meg ehhez hasonlót. Ő nagyon komolyat akar. Ezért úgy döntöttek a jegyesével, hogy szintén Somlyón tartsák meg az esküvőt. Egyes vendégek úgy zugolódtak, hogy ugye el kell menni. De megtartották Somlyón az esküvőt. És körülbelül másfél év múlva szintén elváltak. Ami azt jelenti, kedves testvéreim, hogy nem elég a vallásos magatartás, ha nem juttam hitre, ha képtelen voltam Istent bevinni az életembe, akkor nincs, ami megtartson egységbe. Mert én hiába esküdözök és hiába fogadozok, valahol a gonosz kikezd, ha nem Isten gyermeke vagyok, ha nem Isten igazságában próbálok megállni, ha nem vagyok készséges bármit elhagyni, azért, hogy Isten első helyre kerüljön az életembe. Annak idején, mikor ezzel találkoztam, úgy furcsáltam, hogy álljunk meg egy kicsit, tehát hogy Isten tegyem a gyermekeim, a feleségem előtt az életembe. Vallásosként ezt nem értettem meg. Mint amikor hitre tértem, rögtön rájöttem, hogy Isten jelenléte nélkül én nagyon kevés vagyok ahhoz, hogy megmaradjak hűségbe feleségem iránt. Képtelen vagyok. Emberként nem lehet, hogy egy-két esetben megállok egy-két csalinál, de nincs hatalmam ezen sötét erők felett, amelyek megosztanak bennünket. Egyedül csak Isten jelenlétében tudok ellenállni. Ahhoz, hogy Isten jelenléte be tudjon tölteni, ezért más dolgokat, amik hiába valak az életembe, amik sokszor betegséget és békétlenséget és haragot és nem tudom mit ültetnek el, ettől meg kell szabadulni. Ezeknek ellene kell állni. Nem lehet megosztottan hűségbe maradni. Visszaemlékszem egy házaspára, akit úgy nagy tisztelettel nézett, ismert az egész közösség, mint a házaspárként éltek. Úgy beszélgettem közben velük, és sok mindent elmeséltek az életükből, hogy kerültek össze, milyen nehéz idők voltak akkor, és ahogy kitartottak. Visszaemlékszem, 51 éve már, hogy házasok voltak, tehát nem ilyen próbálkozás, hanem komoly hozzáállás volt benne. És egy látogatás alkalmával éppenséggel hallottam, amikor mentem, hogy kiabálás van bent a házba. Koppantottam és bementem, és láttam, hogy ühaj, itt nagy zavar van, zűrzavar. Megkértem, hogy egy kicsit beszélgessünk, nézzük meg, hogy mi történt itt. Az igazság ott áll, hogy akkor még úgy kezdetlegesen jártam a hitben. Nagyon elcsodálkoztam. Olyan dolgokat vágtak egymás fejéhez, amit el se tudtam képzelni. Elmondta az egyik fél, hogy én soha életemben nem szerettelek téged. Én nem is akartam hozzád menni. A másik fél szintén ismételte, hogy én sem akartalak téged elvenni. Olyan érdekes volt, ahogy ugyanazt a dolgot vették egymás fejéhez. És évekig teljesen másról beszéltek. Nem értettem meg. Furcsa volt, hogy lehetséges ez. És hogy kezdtem imádkozni, hogy Uram, itt valami nincs rendben, valami nem jó. És Isten félvilágosított, hogy nálam nélkül sem a régiség, sem a szándék nem tud megtartani benneteket. Tehetünk ígéreteket, de ha Isten nincs első helyen az életünkbe, ezek porfelhők egymás szemébe. Fontossága van. Elsődleges fontossága annak az elsődleges döntésnek, hogy Isten milyen helyen van. Neki van hatalma megőrizni. Több olyan házaspárról is beszéltem, hála az Úrnak, akik így kezdték a házasságot, és így élnek. És olykor rákérdeztem ezekre az esetekre, hogy jól van, de hát nézd meg, hát a férjed jár delegációba, elmegy pár napra itthonról, akkor nincs benned egy kicsi a lelkiismeret furdalás, hogy jaj, akkor majd most hol van, kivel van, mit csinál, mert nohár szálloda, meg minden. És mosolygott ez a testvérke, és mondta, hogy de miért lenne? Mi Istent első helyre tettük az életünkbe, és én hiszem, hogy Isten fog ügyelni rá. Nem arra fog gondolni, jaj, most a feleségem megtudja. Nem, ilyen eszébe sem jár. Mert tudja, hogy Isten lássa, és nincs olyan eset, nincs olyan dolog, amit Isten ne látna. Elbújhatunk, és nem tudom, hol csinál, mit csinálhatunk, és bármit. Isten mindent tud, és mindent lát. És előtte vagyunk felelősek elsősorban a magatartásunkért. Isten annyira vágyik, hogy a gyermekei boldogok legyenek igazán. De mi olykor csak ilyen mullandó boldogság után futkározunk. Ezekben lássuk az örömünket, mikor mint tudom én, az egyik pszichológus nő mondta, hogy azért tessék vigyázni, mert nem éppen így van, nem lehet azt úgy, hogy kitartson a házastársak úgy, mert mondja a pszichológia, hogy legalább évente egyszer azért párt kell cserélni. Már nem örökre, csak egy kicsi kalandra. Néztem. Ilyen emberek adnak tanácsokat. Ilyenekhez megyünk és elfogadjuk. És azt, amit maga Isten ajánl nekünk, az ő fiában, az új teremtménységet, azt nem tudjuk megfelelő helyre tenni. Nem. Vannak technikák és praktikák a jó házasságra. Írd le a bajaidat, nem rossz dolgok ezek, segítő eszközök. De kedves testvérem, ha hitre juttál, nincs szükséged semmilyen eljárásra, ami segítségedre lenne. Mert maga a hit tart meg téged is, és a házastársadat, sőt, meg a gyermekeidet is. És az aggodalmasság, amelyet elszenvedsz a házastársait, a gyermekeidért, vagy a szüleidért, az megszűnik, és nem okoz epegörcsöt, meg vesekrizist, meg gyomorfekét, meg szívinfarktot. Hogy jaj, a gyermekeim! Jaj! Mert erre neveltük. Hagytuk, hogy a világ szelleme jobban befolyásolja, mint Isten igéje, Isten igazsága. És ez gond terheli az embert. Minél távolabb vagyunk Istentől, minél jobban a formaság tart csak Istennel, annál több az aggodalom és a békétlenség az emberi szívbe. Annál nehezebb abban a szeretetben élni, amelyre alkotott a mennyi atya. És ezért nem más a hibása. Azon kívül, kedves testvéreim, ha tényleg Istent első helyre tettem az életembe, akkor nincsenek azok a szellemi befolyások, vagyis nincs lehetőségük, vannak, de nincs lehetőség, hogy beavatkozzanak, mert ha Isten ott van, ő hatalmasabb minden kuruzslás, varázslás csinál már más praktika felett. Hiába próbálkoznak, nincs esélyük Istennel szembe. Velem szemben vannak, mert én gyenge ember vagyok. Befolyásolhatnak. De ha Istent első helyre tettem, akkor ezek az erők megtörnek. Megszűnnek bennem. Az az egység, ami férj és feleség között kell legyen, azt csak Istenben tudjuk valóssá tenni. Hogy kizárjunk minden nézeteltérést, nem azt jelenti, hogy nem fog különböző véleményünk lenni, de ezt békében és örömben tudjuk megoldani. És igent tudunk mondani a másiknak, amikor lássuk, hogy az ő ötlete érvényesebb, megfelelőbb. De amíg nincs Isten az első helyen, addig az egóm ezt nem fogja megengedni. Mert vannak elvárásaim. Nagyon sok példát tudnék hozni ezekre. Egy kedves hölgy keresett fel egy alkalommal, hogy a férje semmit sem csinál oda haza. Munkából hazajön, elé a tévé távirányítót, és vége mindennek. Sem a gyerekeket nem veszi számba, sem őt. Ha netalán porszívózik, akkor annyit teszi, hogy a lábát felemel, hogy attól lesen kiporszívózni. És annyi. És kérte, hogy imádkozzunk érte. Mondtuk, szívesen, de veled együtt. Mert így normális. Elkezdtünk imádkozni, majd a férje beleegyezett egy lelki gyakorlatra elmenni. 3 napos volt. Miután hazajött, jött a felesége, és mondta, hogy nem jön, hogy elhiggyed. Kérdem, mit? Képzeld el, hogy a férjem akkora változáson ment keresztül, hogy azt mondtam, hogy nem létezik ilyen. Már régebb, hogy imádkozott érte. Mondom, kész, nem helyezkedik meg, nem helyezkedik a folyosó, a fotelbe. Hát azt, hogy valamikor belehelyezkedik, de a távirányító helyett most a rózsafüzét fogja a kezébe. Meghallgassa a gyerekeket, és segít tanítani. Kedves testvérek, ezen az éjszakán búzgolkodjunk azon, hogy valóban Isten első helyen legyen az életünkben. Férj, feleség, gyermek, anyós, após helyett, szülők helyett. Mert neki van hatalma egységbe tartson. Ő hatalmas Isten. Jézus megígírja a tanítványainak. Maradjatok a városban, amíg erő nem tölt el benneteket. Mert lássa ezt az emberi gyöngeséget, és lássa, hogy szükség van erre az erőre. Ennélkül mi sem tehetünk sokat. Ezért kérjük most egy szív, egy lélekkel, hogy Isten ereje töltsen be. hogy elsőre tudjuk tenni az életünkben, és megoltalmazzon minden gyengeségből, minden kísértésből. Jöjj, Szent Lélek, Úristen! Hozzád kiáltunk, Atyánk, Istenünk, küld el Szent Léleket a mi gyengeségünkben. Hogy azon mennyi arra, amelyre szükségünk van, hogy megmaradjunk a te szeretetedben és a te békédben, az betöltsön és teljesítegyen. Jöjj, Szent Lélek, kérünk egy szív, egy lélekkel.